Murray splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it.
Tatum drives down and throws it down. Wow.
Spread floor. Lillard with 47 tonight. Working it down to 2-1. A deep three.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez itt az N1 Podcast, a mikrofonnál
Hajnal Dani
és Omar Little, és ma ismét visszanyúlunk egy héttel, mert ezt kezd szokásunká válni.
Adanyúkálunk!
Ami a beszélgetés apropóját adja, az az, hogy a múlt héten, amikor a Pelicansról beszélgettünk, akkor előkerült ugye Brandon Ingram, nyilván, bár nem olyan mértékben talán, mint amennyi indokolt lett volna, de ott felmerült az a dolog, hogy amikor ő a Team USA-ben játszott, akkor mennyire megváltozott a szerepe, és hogy milyen nehéz volt ehhez alkalmazkodnia. És akkor ennek kapcsán, ahogy ezt így tovább gondoltuk egy kicsit, akkor előjött az, hogy tulajdonképpen ez az NBA történetében is egy jellemző szál, hogy bizony változnak először is a játékelemek, és aztán ahhoz idomulva a skillek is, amit mondjuk a csapatok keresnek, kérnek. És nyilván ehhez képest vannak játékosok, akik ennek meg tudnak felelni, vagy nem, és akik meg tudnak felelni, azoknál vajon mennyit kell, hogy változzon az ő játékuk, vagy a játékhoz való hozzáállásuk ahhoz, hogy a ligában maradhassanak.
Nekem az a legfontosabb kérdés ennél a témánál, ami elég bonyolult téma, vagy mély téma, vagy nem teljesen kézzel fogható, hogy mi volt előbb? Tehát, hogy ugyanúgy, hogy az amerikai fociba is a irányítók, akik elkezdtek meccsenként 100-150 yardokat futni, az sem úgy történt valószínűleg egyszer valaki kitalálta, hogy te figyelj, nézzük már meg, hogy tudsz-e futni, mert előtte nem tudom, 80 évig, ha valaki futott 6 métert, akkor kirakták a csapatból, aztán volt egy periódus, ahol meg mindenki azokat kereste. Valószínűleg itt is ugyanaz volt, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mi volt, mert ez már jó ideje megy, de hogy jöttek azok a játékosok szerintem be az NBA-be, vagy akiket láttak játékosokat már az egyetemeken, akik nagyobbat ugrottak, gyorsabbak voltak, ügyesebben dobtak, független attól, hogy most 60 centi magasak voltak, vagy 6 méter magasak voltak. Én azt gondolom, hogy ugye ez azért jött be ez a trend, hogy nézzük meg, hogy kit mennyire lehet más pozícióba használni, mert hogy azt vették észre, hogy egyre inkább alkalmasabbak rá. Tehát ez szerintem nem úgy működött, hogy hát ez a csávó, ez igaz, hogy 3 méter 70 centi, de biztos jó lenne irányítónak, próbáljuk ki, hanem ez így az idővel kialakult, most lehet, hogy eléggé zagyva, amit mondok, de én tényleg ezt gondolom, hogy azt mondták, hogy nehogy már valakit, aki jó 8 dologra, az csak 2-re használjunk.
De ilyen szempontból ez szerintem ez valóban egy tyúk meg tojás típusú közelítés, mert hogy én inkább azt gondolom, és ez persze itt most megint csak lesz egy olyan benne, hogy akármilyen régóta nézzük ezt a dolgot, azért nem olyan régóta, tehát hogy mondjuk ugye a fekete-fehér korszak, nevezzük így, vagy a színesnek az eleje, abból gyakorlatilag azért olyan keveset láttunk, hogy ott például nagyon nehezen fognánk meg ezeket a változásokat.
Hát jó, de azt láttuk, hogy a centerek azok bennálltak a gyűrűnél, és nem azt láttuk, hogy a Wemby, a Jokic, meg a nem tudom, Holmgren áll a 3 pontos vonalnál, és várja, hogy onnan elhajíthassa.
Ez így van, de hogy ez sok esetben, és ott persze nyilván szóval szerintem itt van valahol tyúk meg tojás például, hogy a képzésnél is hogy volt a dolog. Tehát nyilvánvalóan abban az időszakban, és még sokáig később, a centereknek mondjuk, azt mondták, hogy no way, te nem jössz ki a festékből.
Hát igen, ezt mondom, tehát, hogy meglátták, hogy kívül van, akkor lecserélték.
Igen, és ez már gyermekkorban valószínűleg így volt.
De gondolod, hogy ahogy... ma a képzés az, hogy na fiam, szaladj ki a hármasra, nézzük már meg, hogy igaz, hogy képvel vagy magasabb az osztálytársaidnál, de próbáljuk már meg.
Én azt gondolom, hogy másmilyen a képzés valószínűleg, de hát egyébként, hogyha már ugye elhangzott a Jokic neve, akkor ugye az nagy publicitást kap, hogy hát persze, hát azért olyan ügyes, mert az elején ő nem centert játszott.
meg tudom, európai kosárlabda.
Meg az európai képzésben eleve ugye nagyobb hangsúly helyeződött arra, hogy a készségfejlesztés, és nem csak arra, hogy most az eredményt elérjük a nálad 6 évvel kisebbek és 8 vejjel alacsonyabbak ellen, hogyha 40 pontot tudsz dobni, akkor akkora király vagy, hogy téged már is sztárnak kiáltunk ki. Tehát nyilván ebben is van egyfajta valami, de igazából azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen projektálás, de hogy mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években is akár, akkor tudták kilógni a simán rád szabott sapka alól, hogyha te valami annyira fenomenális játékos voltál. Tehát Magic Johnson, azért ugye most mindig úgy gondolunk rá, hogy irányító, és nyilván az is volt, de hát azért ő 6-9 volt. Tehát, hogy az irányítóknak, hogyha megnézted volna, tényleg amikor nőttünk föl, és így nézted folyamatosan, hogy ki, tehát nem volt ilyen magasságú irányító, és még csak a range-be se volt, tehát ő mondjuk ezzel már majdnem, hogy a 4-es magasságban volt, vagy talán ott is volt.
Hát, ehhez képest 1-est játszott. Azt, hogy centert játszott akkor azon a hatodik meccsen, igen. Arról beszél mindenki 40 éve, pedig ma már valószínűleg az egy olyan lenne, hogy hát jó, hát miért ne?
Szerintem ma olyan, is sokat beszélnének róla, volt, csak az akkor egy teljesen...
Hát jó, de az akkor tényleg, mint a Mars lakó bekerült volna. Ma már az, hogy hát miért ne tudna azt játszani?
Igen, mondjuk azzal együtt, hogy azért azt így megnézném, ahogy egy újonc a döntő jó, hatodik okay, meccsét eldönti.
Jó, oké, most értem, hogy ott minden nem, összejött csak... egy helyen.
Igen, de... ami egyrészt azért az ő zsenialitását is méltatja egy kicsit, másrészt meg szerintem azért azt is, hogy ahol ma tart mondjuk a scoutingtól kezdve ennek az elmélete, a bármi, az azért sokkal előre haladottabb. Tehát valójában számomra elképzelhetetlen lenne, ha a Wemby, akinek azt mondjuk, hogy ez fekszik is, de azt mondanák, hogy ő egy erős csapatban lenne, akkor se lenne ő az, aki eldönti a döntő utolsó meccsét, és megnyeri a bajnokságot. Tehát egész egyszerűen azért ilyet nem tudunk mondani, és persze egyébként sem nagyon tudunk mondani, tehát lehet, hogy akkor még sincs igazam abban, hogy a tudatosság ölte ezt meg, de inkább azt mondom, hogy egy ilyen korú játékos egész egyszerűen ma már nem csak eldönteni nem tudja a döntőt, mondjuk, de egy playoffban nagyon fontos kulcs szerepet sem igazán tud játszani. Most ez lehet, ha valaki akarja, akkor nézzen utána az elmúlt sok év döntőinek, de azért én azt látom, hogy ehhez egy bizonyos szezon...
Érettség
szükséges, így van.
Jó, ebben nem vagyok annyira biztos, tehát biztos lesz olyan játékos a következő 10 évben, akire azt mondani, hogy 20 évesen is, hogy bármit eldönt.
Nézzük majd meg, egyébként ez lehet, hogy megér még egy külön gondolatkísérletet, hogy az ember ezt végig gondolja, hogy meddig lehet jutni, vagy hány éves korban meddig lehet jutni. De a lényeg, hogy azt gondolom a témánkhoz visszakanyarodva, hogy valószínűleg volt egy olyan dolog akkor, hogy ő nagyon kilógott, és voltak ilyen nagyon kilógók, nem feltétlen csak játékosban. Ugye emlegettem már pár hete valaminek a kapcsán a Don Nelsont, hogyha lenne ilyen típusú csapatösszeállítás, annak nyilvánvalóan ő lenne az edzője. Tehát az a csávó, aki azt mondta a 80-as években már, aztán a 90-esekben még hangosabban, és aztán a 2000-es években ugye ott jöttek is, mondjuk a Dallasnál lehetett látni. Tehát ha ő nincs, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a Steve Nashből az lett volna, ami lett, még akkor is, hogyha ugye a kiteljesedését azt a D'Antoni alatt érte el a Suns-ban. A Nowitzkiből biztosan nem lett volna az, ami lett, mert kurvára nem engedték volna neki, hogy azt csinálja. Tehát, hogy ott ez a dolog benne volt szerintem, pedig...
Hát igen, ez, amit mondasz, hogy nagyon edző függő is, meg hát az is egy kérdés, hogy régen, és most erre nincsenek konkrét tárgyi bizonyítékaim, de hogy régen, ha az volt, hogy nem tudom, a centered kidőlt, most mondok valamit, akkor az volt, hogy hú, hát akkor gyorsan kell egy center, mert különben vége a csapatnak. Ma már valószínűleg tök más. Hú, a centered kidőlt, tehát akkor nézzük már meg, hogy A. hogy lehet átalakítani a játékot, B. ki tud centert játszani.
Hát olyannyira, hogy hát ugye látjuk ezeket, most persze mondjuk, hogy small ball meg minden, na de ott tényleg, tehát amikor egy 6-6-os játékos, Draymond Green mondjuk centert játszik, és hát most ez egy ilyen alaptételként működik, tehát hogy ő úgy center, hogy van a Golden State kezdő csapatában mondjuk két magasabb játékos. De már nem csak azt mondják, hogy akkor álljunk be szépen így.
Hát mert már nem az a center pozíciója is sem, hogy bedugom a seggem a kosár közelébe, aztán tartom az ellenfelet, és valahogy megpróbálok. Hanem egészen más. Ráadásul ma már az a center, aki akár megkapja a labdát se egy gyűrűje alatt, fölhozza, lepasszolja, visszakapja, rádobja, aztán nem megy be, akkor lesz egy lepattanót, aztán megint rádobja, vagy ad. Tehát, hogy ma már ez, hogy jelk, ez hibrid kosárlabda ez az egész.
Igen, bár egyébként szerintem, amikor azt mondjuk, hogy ez a centerek szerepe, azért ugye sokszor gondolunk konkrét személyekre, hát akik elviszik arra a gondolkodásunkat, azért valamilyen szinten létezik ez az úgynevezett tradicionális center típus is, erősen kiszorulóban,
hát létezik,
erősen a kispadra szorult, tehát azt mondja, hogy először a kispadra szorult, aztán utána kifelé.
2-15-ös hozza fel a labdát, akkor akaratlanul is az jut eszedbe, hogy ez a center most szart keres a kezében a labdával a saját tér felén. Tehát, hogy most lehet, hogy ugye persze nem center, mert hogy már nem úgy hívják, de hát akkor sem tudod ettől elvonatkoztatni magad, hogy hát húha, hát ezeknek nem oda rossz helyen van.
Igen, de közben meg ugye nincsen, mert egész egyszerűen ennyit változott a játék és a liga, és az, amit kérnek. És itt szerintem ez egy fontos dolog, hogy a kérés, tehát hogy mi az, amit kérnek tőlük, mi az, amit elfogadnak tőlük. Mert a külön kérjük az egy dolog, de hogyha azt mondjuk, hogy az elfogadás, és azért azt a hosszú időn keresztül láthattuk, hogy egyrészt ezt, hogy magas ember nem dob kintről, de másrészt a három pontosok, és erről egyszer már beszélgettünk x idővel ezelőtt mondjuk a három pontos forradalom kapcsán. Például az volt szerintem, amit te mondtál. Jött valaki, aki meg tudta csinálni. Tehát, hogy ez az analitikus gondolkodás, meg a számoljuk, és a többi, és a többi. Ez mondjuk a 2000-es évek második felében már elkezdett megjelenni. De mondjuk a Phil Jackson általam minden idők legjobb edzőjének tartott edző, mondjuk a 2010-es évek közepén, még simán azt mondta, hogy milyen három pontosok. Hát, ha úgy jön ki, akkor rádobjuk. Egyébként háromszög. Tehát ismerem a hármast, csak egy másik kontextusban. És ez tényleg ez nem én voltam, vagy nem az utcáról összeszedett valaki, hanem minden idők legsikeresebb edzője, ez biztos, ezen vitatkozni se lehet.
Na jó, mondta, csak...
Miközben, és ekkor már bőven benne voltunk abban, hogy a Steph Curry már olyan mennyiségeket dobott rá, amit korábban soha senki. Tehát ha megnézed a korábban, ugye másfél éve volt, hogy megdöntötte a hárompontos rekordot, és még tud játszani tovább. Na de hát azért előtte, és ez semennyire se őt lekicsinyelve, a személyes szimpátia okán sem, meg a valóban grandiózus jelentőségét tekintve sem, de hogy azért azok a játékosok, akiket mondjuk lenyomott, a Ray Allen, vagy ugye a Reggie Miller akár például, és most volt éppen múlt héten, vagy előtte levő héten, hogy a Lillard bejött a negyedik helyre most már, mert ugye közben a Harden is feljött, tehát ez azt jelenti, hogy a Reggie mondjuk már csak az ötödik, aki egy őrült jó hárompontos dobó volt, viszonylag akkori mértékek szerint mennyiséget is dobott, és ahhoz képest ezek a mennyiségek, ezek mondjuk megduplázódtak. Tehát most, ha nézed...
Na jó, de a hárompontos akkor is másrészt annyit ért, mint a kétpontos. Tehát, hogy ez megint tyúk tojást.
Na de ez az... Igen.
Valaki ránézett a statisztikára, és azt mondta, hogy ilyen másrészt annyit ért, dobáljunk már többet, mert ez körülbelül...
Hát ez történt, és ehhez képest volt az a szál, hogy jött a Curry, aki meg... Szóval lehet, hogy ő ezen valamennyit matekozgatott, de valójában a skill volt
meg neki. Azt mondod, hogy a Curry nem jön, akkor a mai NBA-ben sokkal kevesebb a hármas?
Nehezebben jutunk el addig a pontig szerintem, ami most van. Méghozzá azért, mert egész egyszerűen ő azt mutatta meg, hogy oké, én eltobom 5 méterrel kijebbről, és még mindig olyan a dobó százalékom. És úgy is eldobom, hogy egyébként mindenki engem hajszol, és mindenki tudja. Hát most megnézel egy Golden State meccset, az első dolog, ami elhangzik minden alkalommal, hogy itt nincs lazálás, itt egy pillanatig se csinál semmit, mert a Curry relokálja magát, tehát átmegy egy másik pozícióba, abba a pillanatba, ahogy leadta a labdát. Tehát mindenki azt mondja, a Curry akkor a legveszélyesebb, amikor elpasszolja a labdát. Miközben valójában akkor a legveszélyesebb, amikor visszakapja, vagy amikor egyetlen kezébe van, vagy amikor bejön az arénába, ugye? Ha visszagondolunk azokra a csodálatos videókra, amikor a játékos kiáróból bedobja meg. Onnant. És értem, hogy valahányszor dobja csak be.
De csak azt látod, ami bedob.
Na de azért ahhoz képest sokszor látom. Tehát mondjuk mi életünk végéig dobálhatnánk, és nem látnánk azt. Vagy csak egy olyan trükkfelvételen, amit még egy óvodás is kiszúrna, hogy ez egy trükkfelvétel. Szóval én azt gondolom, hogy elindult ez az analitikus számolás, és tényleg valaki azt mondta, méghozzá simán lehet, hogy egy olyan ember, akinek semmi köze nem volt a kosárlabdához, és azt mondta, hogy gyerekek, ez másfélszer annyit ér, miről beszéltek, miért dobtok egyáltalán 2 pontos. És akkor valaki elgondolkozott rá, hogy jaj, jó pofa, és közben megnézték, hogy mondjuk mit csinál a köré.
Hát igen, jó pofa, megnézték, mit csinál.
És néhányan elkezdték
átmenni. Akkor ennek valószínűleg az a folyamánya, akkor felemeli a telefont, és akkor fölhívja az óvodákat, ahol a kosarat oktatják, hogy figyeljetek, most viccelődöm, de hogy figyeljetek, kezdjétek már 3-as tanítani neki 4 éves korába, mert majd 19 éves korára másrészt annyit fog tudni dobni, mint amúgy is.
Hát egyébként majdnem is, ráadásul nem csak az, hogy rendszer szinten lemegy, tehát hogy valaki fölhívja, vagy azt mondják egyébként az edzőképzésbe.
Jó, hát ez elterjed,
nyilván vannak ilyen konferenciák, igen, és akkor ez egy szakmai hozzáállás lesz. Na de ráadásul ugye közben jönnek azok a gyerekek, akik amikor bekapcsolják a tévét, és rákattannak arra, hogy kosárlabda, és
egy NBA,
akkor azt mondják, úristen, hát a Steph Curry. És ebben persze benne vannak az önjelölt hülyék is, tehát akik megfogják, és ész nélkül elkezdenek dobálni, de hogyha valaki nyilván egy elég nagy merítésben, azért vannak olyanok, akinek valami kis eszük is van hozzá, valami kis tehetségük is van hozzá, véletlenül még belekerülnek egy olyan programba, ahol ezt segítik egy kicsit, vagy megnézik a YouTube tutoriált, és akkor annak alapján a Hogyan dobjunk 3-as tökéletesen cím dologból, és addig gyakorolják, mert egész délután úgy sincs mit csinálnia, és akkor 8 órán keresztül dobálja a 3 pontosokat, és minden nap, és 365 nap. Hogy a végén az lesz, hogy lesznek erre alkalmas játékosok. És ezt ugye szerintem az általában mondhatjuk, hogy a készségszint, ez azért szerintem elég sokat fejlődött. Nyilván nehéz megállapítani, hogy ugye most azért a lazább védekezési szabályok mellett, hogy tényleg csak annyival ügyesebbek lettek, vagy különben sokan bedobták volna akkor is, hogyha régen is már a fejsze az tiltott lett volna.
Ez nem fog kiderülni. De az még egy érdekes kérdés, hogy volt ugye periódus, amikor a zsákoljunk, és hogy szerintem az is benne volt ebbe, hogy tehát sokkal egyszerűbb. És ugye pont amit látunk, hogy ma már félpályáról is rádobják, tehát itt nem csak a védekezés lett könnyebb, vagy lazább, kevésbé megengedett, vagy lazább, hanem annyira húzzák ki, vagy tolják ki a lőtávot, hogy hát mindig eljön egy pont, ahol már nem fognak rajtad védekezni. Most nem azt mondom, hogy 10 év múlva mindenki félpályáról fog 3-asokat dobni, de azért ezt is
bár látjuk. Sokan szeretnék.
De hogy ezt is látjuk, hogy ez kicsit nagyon csúnya szóval élve az ilyen lusta ember kosárlabdája. Tehát ha be tudom dobni félpályáról, akkor én leszek a király.
Igen, de azért a lustaság.
Meg is sarkítok, tehát igen, ehhez el kell dobni egy nap 10 000 labdát, de még mindig sokkal egyszerűbb élet, mint mindenkinek átugrani a fején.
Meg nem akarsz bemenni, hogy összeverjenek, mert egyébként ugye most mondhatjuk, hogy ez most már így sokkal lazább meg minden, és persze nem a Charles Oakley osztja mondjuk a pofonokat.
De azért még
a
Draymond Green még osztja.
Igen, meg szóval, hogy azért nem szívesen mennénk be, igen, főleg amikor ráadásul ugye azt hallod, ez ugyanaz, amikor a kemény playoff szabálytalanság, amikor tényleg az van, hogy már pedig itt te nem fogod bedobni, akkor majd dobsz büntetőt, és majd abból jó leszel. És ezt ugye mindig pozitív környezetben halljuk, tehát azt mondjuk, hogy oda kell ütni. Tehát ezt a játékosok is ezt mondják, azok a játékosok is, akit úgy vertek, mint a répát, ők is azt mondják, hogy igen, ez a megfejtés. Na de mindegy, szóval, hogy visszatérve erre, hogy akkor ez a változik, és a hogyan változik, hogy azért ugye elkezdett tényleg jönni ez, hogy akkor a 3 pontosok, de nem csak az történt, hogy elkezdték bátorítani a játékosokat 3 pontos dobni, és persze a buta másolás ugye azért az mindig volt, tehát amikor mondjuk a Novicki elkezdett befutott játékos lenni, és kiderült, hogy tényleg milyen jó, hogy van egy ilyen 6-10-es csávó, aki egyébként kintről dobálja a 3 pontosokat, és jól dob, és ugye rettenetes munkája volt benne, és azt a többen mondják, tehát mint mondjuk a Richard Jefferson, a múltkor mondta valamelyik közvetítésben, hogy hát igen, amikor ő élőben látta a Novickit, tehát ugye annál keményebben még senkit nem látott dolgozni. És persze el tudom képzelni, hogy mondjuk 2 éves eltolódásokkal más játékosokra visszaemlékezve akár ugyanezt mondja.
Igen, de hát valószínűleg mögött
is. De hogy ez azt jelenti, hogy akkor ez elképesztő keményen dolgozott. Mindegy, hogy ő volt a legkeményebb, vagy csak az első 10-ben volt benne, de hogy rengeteget melózott ezen a dolgon. Ehhez képest ugye, és akkor szerintem ott jön a lusta ember igazából, hogy elkezdték keresni ezeket a magas európai gyerekeket, akik elvileg tudnak dobni 3 pontos, mert azok Novickik lesznek.
Na jó, de azért is kezdték el keresni, mert hogy akkor még valószínűleg az ő képzési rendszerükben sokkal kevésbé volt elterjedt, viszont valószínűleg átrepültek Belgrádba, és akkor azt látták, hogy ott már 6 évesen is.
Igen.
És ezt tanítják.
Igen, csak azt felejtették el hozzá megnézni, hogy a Novickinak nem az volt, hogy volt egy ilyen skillje, aztán jó napot kívánok, és ettől jó lett, hanem volt hozzá egy olyan munkamorája, volt hozzá egy olyan edzésprogramja esetleg, folyamatosan fejlesztette
magát. Meg a tehetsége mondjuk, meg, azért azt ne felejtsük el.
Igen, szóval, hogy ezek a dolgok azért mind összeálltak, és ehhez képest, amikor csak le akarták profilozni, és azt a profilt használni utána, az nyilván már nem volt annyira eredményes.
Na jó, de most nem közvetlenül a témához kapcsolódva, de azt is akarjuk mondani kicsit, hogy az amerikai csapatok a könnyebbik végét fogják meg, tehát ha megnézed most, pont beszélgettünk a draftról szabadidőnkben, és tehát az, hogy mondjuk az első 4-5 választottból most ugye 2 francia, 1 meg ez a Nikola Topics nevű gyerek, tehát hogy most akkor még inkább az lesz, hogy tehát nekem ez nagyon megdöbbentő, hogy 2 franciát tippelek első 2 helyre, úgyhogy tavaly is egy francia lett.
Figyelj, hát erre mindenki azt mondja, hogy van rá pénzünk, mindenki ide akar jönni, miért ne, mi lefölözzük ezt a
dolgot. Én nem azt mondom, hogy miért ne, hanem miért őket tartják a legjobbaknak, és akkor említsük meg, ha már szintén beszéltünk róla, hogy van egy évjátékos, egyetemi játékos, aki tavaly évjátékosa lett, idén is fantasztikus számokat hoz, és 30. hely környékére rakják már a drafton azt a játékost, aki kimagaslóan a legjobb egyetemi játékosnak tartanak.
És mert nála azt mondják valószínűleg, hogy ez már egy nagyjából látjuk, hogy ő kicsoda, ez egy kiforrott
igen, projekt. Igen, ezt értem.
És ugye egy csomó esetben pedig a többieknél így minden, igen, és akkor ez
hát megpróbáljuk kitalálni,
hogy úgy, mi lesz.
Hogy az első 3 lehet, hogy mind 3 európai lesz, de amúgy a mi nagy egyetemi rendszerünk, már nem a miénk, hanem az amerikaiaké, a legcsodálatosabb találmány, ami valaha volt, kitermel egy játékost, akkor aztán 2 éven át az év játékosa lesz, és el fogják vinni 32. helyen. Hát alapvetően egy szégyen.
Igen, de az ő részéről ő 2 évig nagyon jól tud csajozni a koliban.
Pördjúban.
Egyrészt én vagyok a legmagasabb, másrészt pedig, hát látjátok, hogy én mekkora király vagyok, másrészt pedig azért itt szerintem előjön, és azért majd mindjárt le is fogom lőni ezt a zárójelet, de hogy azért itt szerintem előjön az, amit a képzésről beszéltünk, tehát hogy ott sokkal inkább egy verseny szemlélet uralkodik, és ez nem azért, mert a verseny rossz, de hogy nincs, tehát egy egyetemnek nincsen ebben kifutása, és egyébként egy középiskolás csapatnak sem. Tehát biztos vannak megszállott edzők, meg vannak olyan edzők, akik megpróbálnak felépíteni egy programot, egy játékost, esetleg a 2 együtt is, de alapvetően az van, ha mi most megnyerünk ennyi meccset ebben a szezonban, ha bejutunk a Sweet 16-be, ha véletlenül döntőt játszunk, stb. Nekem attól lesz nagyobb a fizetésem, attól lesz nagyobb a presztízsem, az egyetemnek is attól lesz, tehát hogy igazából minden csak az eredmény felé mutat. Ugye ez azért a klasszik vita arról, hogy az utánpótlás nevelésnek miről kell szólni.
Na, de
és Európában azért csak meg.
Ez nem mond ellent annak, amit mondtam. Most igen, megnéztem a 25-ös tervezett, hogy ma hogy áll. Ott is az első 10-ben van egy francia, egy ausztrál, egy spanyol, meg egy amerikai, aki nem játszik egyetemen. Tehát, hogy akkor, ha már arról beszélünk, hogy az NBA-ben mennyire változik minden, ez elmondható ezek szerint már az egyetemi ligáról is, hogy régen az volt, hogy szedjük össze a legjobb egyetemi játékosokat, vagy akár középiskola játékosokat, amikor még ugye lehetett egyből, és hát honnan máshonnan, mert hogy, és ez azért nagyon sokáig így volt, tehát amikor már voltak nagyon jó európai vagy amerikán kívüli játékosok. Akkor is mindig az volt, hogy a nagy istenek az egyetemen sokáig. És most meg akkor azt látjuk, hogy szedjünk össze mindenkit, most megint sarkítok, és aztán ha jut hely, akkor majd megnézzük, hogy az egyetemeken van-e jó játékos.
Hát igen, de hát ezt azért most, ha megnézed ugye az elmúlt időszak MVP-jeit, és a többi, tehát hogy bizony ez igen. van. És akkor ugye most megy a duma arról, hogy akkor lehet, hogy az All-Star Game-et úgy kéne csinálni, hogy Amerika a világ ellen, és hogy ez sok kérdést felvet, és hogy kik a legjobb játékosok. Rosszak
Amerikának esélye nem lenne.
Igen, jó esélye.
Na de visszazökkentve.
Ha összejátszák, de hogy igen. Valószínűleg valahol ugyanaz az olvasat, hogy a hogyan keressük a skilleket, vagy mit keresünk, de hogyha visszazökkentünk valóban, akkor szerintem tényleg az egy fontos dolog, hogy hogyan változtak azok az igények, amiket kértek, és akkor egyébként hogyan változtak ehhez a játékosok. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy jött
mert az... Hogy miért változtak? Ugye alapvetően az ritka, hogy azért változik egy játékosnak a szerepe, mert menet közben rájönnek, hogy ő abban milyen jó. Szerintem arra sokkal több példa van, amiről már beszéltünk, hogyha kiesik a center, akkor ma már nem az van, hogy... Tehát, hogy megnézik, hogy tavaly ez volt a csapat, volt, akkor most nyáron nem tudom, elmentek ezek meg ezek, és tényleg megnézzük, hogy csapaton belül kit mire lehet használni, de erre kellett az a, vagy ehhez kellett az a felismerés, hogy amiről szintén már beszéltünk, hogy sok mindenkit lehet sok mindenre használni. Tehát azért az, hogy ennyire eltolódtak egy játékoson belül is akár a szerepkör vagy a pozíció, az sokszor annak köszönhető, hogy a csapat állomány hogy változott. Tehát azért szerintem az ritkább, hogy azt mondják a irányítónak, hogy te holnaptól bedobó vagy, mert éppen rájöttünk, hogy tök jó vagy. Inkább az, hogy a 4 bedobóból 3 megsérült, és na akkor ki legyen, aki pótolja addig az űrt. És lehet, hogy játékosokról azért derül ki, hogy ők milyen jók valamiben, mert egy hétig játszanak valamit, tök kényszerből, és egyébként erre hoztam példákat is, hogy mondjuk a Dennis Schröder, amikor Atlantába kezdett, akkor ő volt abszolút az, aki felhozta a labdát. Ez látszik is a statisztikákon, hogy mennyit dobott, stb. Utána a harmadik évében, tehát az utolsó atlantás évében már megváltozott a szerepe, ott már az volt, hogy ne te hozz föl mindig a labdát, hanem inkább futkározzál, aztán kerülj a pozíciókba, honnan el tudod dobni, tehát ez egy ilyen csapaton belüli tudatos döntés volt.
De ami ugye azért részben, én azt mondanám, hogy egy természetes evolúció
is. Igen.
Nem mindenkinél jön ki, de hát ugye nyilván azért az, hogy első éves vagy pedig már harmadéves, és jobban tudod, hogy mit kell csinálni, tehát ilyen szempontból.
Persze, az is lehet, hogy jobban kiderül rólad, nem csak, hogy te tudod, hanem a többiek is látják, hogy...
Mint ahogy egyébként, bocsánat, és akkor engedlek utána tovább beszélni, de hogy a sokat emlegetett Draymond Green esetében is, tehát hogy azért neki az első évét megnézed, meg a másodikat is, akkor nem azok a statisztikái, és nem az a szerepe sem. És
ő pedig soha nem volt egy virtuóz.
És ő pontosan, hát igen, de hogy ő aztán ugye úgy került pozícióba, és úgy kezdett el kiderülni, hogy ő kicsoda, hogy a David Lee, aki előtte játszott, a Golden State akkori egyetlen All-Star játékosa, megsérült, és a Green bekerült kezdőbe, így elkezdte játszani azt, amit csinált, és még messze nem ugyanazt, mint amit mondjuk aztán a legjobb években, vagy mint amit most, de bekerült, elkezdte azért ennek a kezdeményét csinálni, és ott ragadt, és kiderült, hogy ez jó. Visszaadom a szót.
Nem, hogy csak azt akarom mondani, hogy aztán elkerült Oklahomába, és volt egy idénye 19-20-ban, amikor óriás sztárnak tartották, már hogy All-Star csapatba is már majdnem bekerült, mert hogy elképesztően jól dobott, elképesztően hatékonyan dobott, sokkal többet dobott. Mindez annak volt ugye köszönhető, hogy ott volt a Paul, meg a Gilgeous Alexander, aki akkor még... Úgyhogy amellett, vagy mellettük nem az volt, hogy te hozott föl a labdát, hanem az előbb mondtam, hogy kényszer, ez sokkal inkább kényszer volt. Tehát ez nem az volt, hogy a Schröder tök jó erre, hanem az volt, hogy hát mi az, amire nem fogjuk használni. Nyilvánvalóan a Chris Paul mellett hát arra nem fogjuk használni, hogy ő legyen a klasszikus irányító. És akkor kiderült, hogy hú, hát ez a csávó, ez mennyire jól dob.
Igen, de ehhez azért ugye kellett az is, most ez így lehet.
Kellett az is, hogy Atlantában megmutassa, hogy ő valóban jól dob.
Tehát igen, de az is kellett, hogy valaki meglássa benne azt, hogy benne akkor ez benne van, és akkor itt ez a, hogyha már oklahomázunk, akkor a Daryl Morey Harden párhuzam az csak itt van, hogy a Harden is már mutogatta Oklahomában, hogy mit tud, aztán egy másik helyen azt mondták, hogy akkor neked ezt is kéne csinálnod. Nem az, hogy néha kijön ez, csináljad ezt, te legyél a labda mindig, te döntöd el, hogy mi történik, és aztán mi lett belőle. És most mondhatjuk, hogy szóval sok mindent mondhatjuk, hogy nem jó a Hardenben, de azért, hogyha csak így azt néznénk, hogy valaki majd ezzel a karrierrel visszavonul, és levesszük róla akkor a pályán kívüli, meg a hisztiket, meg a innen el akarok menni, oda akarok menni, stb. Csak az eredmény sort nézve, ha csapatban nincs is olyan nagy dolog felmutatva, egyelőre biztosan, azért azt szerintem lehet mondani, hogy ez egy olyan karrier volt, amiért érdemes volt elkezdeni kosarazni.
Jó, ezt lehet mondani.
Megengedőek vagyunk.
De még azt akartam mondani a Schröderre, és ez megint egy ilyen edzői dolog, hogy produkál egy idényt, amikor majdnem a legtöbb pontot dobja pályafutása alatt, messze a legjobban dob, tehát 47%-kal dob összességében, azon túl ilyen 44%-okat dob maximum, és jön egy ilyen idény, és onnantól kezdve elkezd mindenbe csúszni lefelé, és azóta játszott már 5-6 idényt, és soha meg se közelítette, pedig játszott egy halomcsapatba azóta. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ott az Oklahomába kihozta a maximumot, de hogy sehol máshol senki nem tudta bele a maximumot kihozni, és mivel mondom, elég régóta itt van, és azért ilyen 10x pontokat mindig dobál, nem az van, hogy volt egy idény, amikor a csapat hármelyedek kihalt, és vagy neki, vagy a szertárosnak kellett játszani, tehát hogy azért egy meghatározó játékos többnyire mindenhol, ahol eddig volt, és messze senki nem tudta belőle ugyanezt kihozni.
Igen, de ez nyilván azért a játékostársak, a környezet, a belévetett hit,
nyilván
a saját minden... magába vetett hit, tehát azért a pályafutása elején, és ugye ő úgy került el Atlantából, hogy akkor a Jeff Teague mögött játszott, aki All-Star volt, és ő meg ott verte az asztalt, hogy itt majd én ennél többre vagyok képes, nekem ki kell innen jönnöm. És benne volt az a hit, hogy én majd itt All-Star leszek. Azért most nyilván továbbra is rettenetes önbizalma van.
Most már messze vagyunk attól.
Meg 3 éve is rettenetes önbizalma volt, de azért ott már azt nagyjából látta, hogy itt nekem van egy felső korlát.
Hát jó, csak azt a felső korlátot kellene mindig hoznia.
De ez sok
és ezt se sikerül kihozni belőle, nem azt mondtam, hogy ő nem, hanem hogy senki nem tudja belőle.
Nem, de azért a játéka, hogyha így mondjuk, akkor egyébként neki is változott, és a nagyjából ezzel szerintem egy kicsit paralel sok szempontból a Reggie Jackson is, ugye, akiről már sokat beszéltünk a Denver kapcsán, és hogy én mennyire nem örültem neki, amikor tavaly behúzták, és akkor most idén meg főleg a szezon elején egészen jó muzsikált, hogy abból a típusból, hogy akkor én most megcsinálom magamnak, és én elég jó vagyok ahhoz, hogy ilyen legyek, olyan legyek, amolyan legyek, amikor így beüt ez a realitás, hogy jó, de azért én valójában egy polccal lejjebb vagyok, az is lehet, hogy kettővel, és akkor azt tudjam hozni, ott azért átalakul a szerepe is, tehát az is, hogy mennyit van nála a labda, mennyit dob ő esetleg, mennyit előkészít, mennyire, mint hogy az ugyanúgy később jön, ugye sok játékosnál.
A csapattársaid, ahogy te mondtad az előbb is.
Igen, de hogy az is egy csomó játékosnál később jön, hogy mondjuk én nem szeretek védekezni, de mégis kell. Tehát ugye azért nagyon sokan jönnek be úgy a ligába, hogy mit nézünk, 20 pont fölött dobott, 30 pontot igen. Dobott, hú de jó, akkor ez biztosan...
Igaz, hogy dobnak rólam 50-et.
Biztosan jó lesz, igen, és aztán ez így szépen az évek során azért ugye beüt, de ez egy picit talán rímel arra is, amit mondtam, hogy mit kerestek. Tehát hogy azért ez az elmúlt 10 évnek a felfedezése, és ez most lehet, hogy 12, és az is lehet, hogy csak 9, hogy ez a 3&D, tehát hogy dobjon 3-ast és védekezzen. Tehát mondjuk egy Dorian Finney-Smith, akit például én nagyon szeretek. Nem véletlen, hogy ez egy undrafted játékos, mert nem keresték ezt a skillt. És persze ő sokat fejlődött benne, tehát mondjuk a 3 pontos dobásban, de így azt mondták, hát ilyet találunk ezret, ezen nem érdemes küszködnünk, nem érdemes egy ilyet draftelnünk. És aztán utána a Dallas akkor ezeket a játékosokat jól képezte, tehát mondjuk mit tudom én, a Maxi Kleber is egy viszonylag hasonló dolog volt mondjuk. Ezek a játékosok aztán, és ezek tömegével behoztak egy olyan, ahogy megjelentek, és igazolták az először még csak talán kisebb mennyiségben megjelenő igényt.
De ők hozták akkor, be, vagy őket azért hozták, hogy ilyen játékosokat
hát
csináljanak belőlük?
Már megvolt az az igény, hogy legyenek ezek a típusú játékosok, és ők bebizonyították, most kiemeltem 2-t, nyilván még 1000 darabot mondhatnánk, akik bebizonyították, hogy igen, ennek van létjogosultsága, és ilyen játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen. Csak ugyanezzel párhuzamosan, meg azért az is volt szerintem, hogy a 3 pontos? Nagyon jó. Akkor ne dobjunk 2 pontost, mert hülyeség 2 pontost dobni. Tehát itt ez ugye az inga kilengett a másik oldalon a végpontra. És akkor tényleg az volt, mondjuk a Rip Hamilton például, aki azért most oké, egyszeres bajnok, de hát ott ő volt annak idején, és ha már említettem a Reggie Millert, akkor ugye utána őt mondták, hogy ugyanaz a típusú játékos, aki végig rohanja a meccset, mindenféle elzárásokon átmegy, és a végén eljut egy dobó pozícióig. És a Rip Hamilton, akinek egyébként szerintem egy szép karrierje van, és visszavonultatott már talán a száma, de ha nem, akkor vissza lesz majd. Szóval, aki egy rendben levő játékos, ha 10 évvel később van, és ugyanezzel a skillsettel, akkor egyébként ő egy DeMar DeRozan? Vagy hogyha 10 évvel előbb van, akkor meg egy nagyobb sztár, és akkor a DeRozanra ez ugyanúgy igaz, tehát itt van ez a csávó, aki bizonyos szinten azt mutatja, hogy ő a kiélezett pillanatokban is jó tud lenni, egyedül is tud vinni egy csapatot, csak végül is ugye az eredmény sora az nem a csapat eredmény sora, az nem mutatja azt, hogy rá van igazán szükség, tehát ugye Torontóból, amikor elcserélték, akkor utána lettek bajnokok, a Spurs is utána elengedte végül is, azóta a Chicagóval gyakorlatilag így épp, hogy csak így a felszínt, vagy lehet, hogy pont a talajt kapargatják, tehát hogy valójában soha nem lett belőle semmi, ehhez képest keres 30-40 millió dollárt, tehát hogy egyfelől egy kudarc a csávó, másfelől meg azt mondod, amikor a te csapatod játszik ellene, és azt nézed, hogy a kezébe került a labda, akkor csak azt mondod, hogy jaj, ne! Mert egyébként, jaj, de, ő marha jó százalékkal bedobja mondjuk az elsősorban a középtávolikat. Tehát persze vannak legendás 3 pontosai, azok a, hogyha a százalékot hozzáteszed már, akkor nyilván már érdektelenek, mert az pont az, amire azt mondja az ellenfél, hogy hát dobja el. Kb. Főleg, hogyha emberrel együtt, mert úgyse fogja bedobni. De ezeket a játékosokat rengeteget csesztették, amiatt. Miért onnan dobsz? Hát ha 3 pontos dobnál, másfélszer annyit érne. És hát olyan jól dobsz. Ja, csak hát az a 3 lépéssel kijebb van, és te soha nem azt dobtad.
És egyébként mi a mondás ez? Csak mondj, most jutott eszembe. Most akkor azt mondjuk, hogy ma már sokkal könnyebb dolga van a vezetőknek és a játékosoknak, mert hogy kicsit úgy működik, hogy mondjuk a kosárban nincs annyi statisztika, mint mondjuk a baseballban, de azért a kosárban is van 100 millió statisztika, amit gondolom 562 féle rendszerben ma már összesítenek. Tehát, hogy ma már azért, mert mindenki sokkal atletikusabb, gyorsabb, nagyobbat ugrik, blablabla, bla, bla, ma már sokkal könnyebb, tehát, hogy igazából nem is arra gondolok, hogy ilyen Terminátor képző ma már egy NBA csapat, de hogy ma már azt mondják, hogy sokkal kisebbet tudunk hibázni egy drafton, vagy sokkal inkább ma már nem a aktuális kimagaslót keressük, hanem a jobb alapanyagot, mert hogy tudjuk azt, hogy igazából itt van egy játékos, akit 6 féle különböző dologra tudunk képezni, mert azt gondoljuk, hogy azok az alap adottságok, azok már mind a mai fiatalokban, mondom, a genetika, a technológia, a képzés, a nem tudom, a orvostudomány, most mondhatunk 100 dolgot, az, hogy kevésbé sérülékenyek, nem tudom, mondom, nincs erre konkrét adatom, csak hogy szerintem ma már sokkal inkább ez a hozzáállás, hogy ha nincs kimagasló, tehát nincs új LeBron, vagy nincs új Wemby, vagy nem tudom, akiről még ugye nem tudjuk, hogy de hát az olyan volt, hogy ő kell, hogy akkor én azt látom, hogy sokkal inkább mennek a tutira.
2 dolog. Az egyik az az, hogy nem hiszem, hogy könnyebb helyzetben vannak, mert hogyha
akkor
ilyen fantasy számokat akarsz nézni, akkor persze könnyebb helyzetben vannak, de hogyha az én játékosomhoz egy skálán, mert jól választottam, 10 évvel ezelőtt 40 volt az, amit vártam tőle, most a 40 alatt egy hibrid számot 40, értsünk, igen, tehát hogy itt ne azt értsük, hogy a pontok, hanem
legyen X.
Oké, 10 évvel ezelőtt X volt, most X plusz 5, amit elvárok, tehát az X-es játékosok, akik akkor kiemelkedőnek számíthattak, vagy az All-Star szintet karcolhatták esetleg, azok most nem karcolják, mert most az X+5-ösök viszik ezt, de oké, hogy én szereztem egy X+5-öst, de ha a mellettem levő egy X+7-es szerzett, mert azért alapvetően ő is rendelkezik azzal a tudással, hogy X+5-nek kell
szerzett, lenni. Vagy 3 év alatt X+7-est csinált belőle?
A kettő együtt mert valahol, ma mert már a szerzés inkább, számít, nagyon sokat számít a képzés.
Ma már sokkal inkább az van, hogy majd mi csinálunk belőle X+7-est.
Igen, de vannak, akik nem tudják megcsinálni, tehát azért na, azt is látjuk.
Persze, hogy vannak.
Hogy vannak mondom, csapatok, akik jól képzik a játékosaikat, jól fejlesztik őket, lehet, hogy azért, mert olyan edzőik vannak, meg mert olyan
és van,
filozófia, és vannak, akik nem. Tehát az Oklahoma City-nél...
De akkor ez nem a játékos állomány hibája.
Nem,
mert... Hanem vagy olyan játékost hozol, akire azt gondolod, hogy X-3-ból X+5-ös lesz, és soha nem lesz az, vagy lehetne, csak te nem vagy képes kihozni belőle.
Mind a kettő lehetne, és még ott van a szerencse faktor megint csak,
mert jó, lehet, persze, hogy tök jó lenne, fél év
de
után,
megsérülés, igen. És aztán soha többet nem lesz olyan, mint amilyen volt. És akkor még mindig ott van a kérdés, és akkor mindjárt szerintem erre tovább mehetnénk, hogy vajon ő hajlandó-e arra, hogy amikor megsérült, és nem tudja azt csinálni, amit korábban csinált, akkor átkonvertálja magát valami mássá, és ott még mindig hasznos legyen. Elsődlegesen nyilván az lenne a jó, hogy a te csapatodnak, de ugye itt azért ott kezd billegni a mérce, hogyha megnézzük, hogy persze el tudjuk mondani a Novickit, meg el tudjuk mondani a Kobe-t, meg el tudjuk mondani a Reggie Millert, de hogy azért jellemzően az NBA játékosoknak, nem tudom, biztos, hogy 5%-nál kevesebb fejezi be annál a csapatnál.
Amelyik, jó, persze, igen, de ezeket hozzuk
példaként. Te őt vagy ahova őt beválasztották, akár a draft után is. Szóval, hogy ez a része az itt szerintem abszolút el tud csúszni, de a képzésnél, tehát hogyha megnézed, és akkor itt az Oklahoma City példája, az azért csak azt mutatja, hogy semmit, tehát azt, hogy ahol most tartanak, visszamész 6 hónappal ezelőttre, most ez egy dolog, én még most is inkább második körnek mondom őket, esetleg egy nyugat döntőnek, nem hiszem el, hogy ők bajnokok legyenek, aztán lehet, hogy rám cáfolnak, szigorúan az idei évről beszélünk, de hogy azért egy fél évvel ezelőtt is, most azt, hogy Sam Presti azt mondta, hogy itt mi még szeretnénk szolidan növekedni, az oké, persze nem adjuk ki alapjainkat. Tehát szerintem ő annál többet gondolt, mint amit hivatalosan nyilatkozta, nem akart terhet rakni a játékosokra se, kicsit ezért nyilván számította az évelei vitézkedésnél a meglepetés faktor is, mert egy csomó azért valószínűleg úgy vették őket, hogy hát ez a liga második legfiatalabb csapata, mit akarnak.
Igen.
Ez egy kifutott dolog, de azért az látszik, hogy ezek a játékosok, tehát mindenkinek a megnézed, ugye ezt múltkor beszélgettünk róla, hogy a hogyan javultak 10%-kal a dobó százalékaik, tehát azért az óriási számokról beszélünk, és akkor itt ez az úgynevezett csodaedző mondjuk, lehet, hogy a Chip Engelland, aki ugye a dobóedző, és akinek azt köszönhetjük például, hogy Kawhi Leonard megtanult dobni, hiszen ő nem azért lett 15. választás, mert akkor kisebb volt a keze, vagy mert akkor nem tudott védekezni, hanem akkor azt mondták, hogy ez a fiú, ez nagyon ügyes, csak hát nem nagyon tud dobni, és majd ennek azért a felső határ az hol lesz. És a sérülései miatt, oké, sose beszélünk arról, hogy minden idők legjobb játékosa, stb. De azért van 2 gyönge Finals MVP-je, van hozzá bajnoki címe is, ez a 2, szóval azért az se lesz egy rossz karrier, amikor ja, le persze. Kell majd zárni.
Sőt, nekem legyen mondva.
Szóval, hogy...
Vagy a játékosok nagy részének.
Hogy ezek a dolgok, és ott mondjuk azt látjuk, hogy azért mégis közben Oklahomában remekül fejlesztették, és tényleg most lehet, hogy nem az Engelland a kulcs, ő csak egy fontos rész benne, mert az is számít azért, hogy mi az a vízió, ami fölülről jön, tehát hogy hova akarjuk fejleszteni, mit képzelünk el ebbe, meg az is számít, hogy mi ugye a csapatstratégia, tehát hogyha azt nézzük, hogy a Dallas, aki a Doncic köré nem tudja igazából odarakni azt a csapatot, mert 2 éve ott összecserélgették addig, amíg némi szerencsével egyébként, meg nyilván befektetett melóval, de eljutottak egy nyugat döntőig, de aztán kb. Ugyanazzal a csapattal, vagy ameddig engedték ugyanazzal a csapattal, meg pont a sehova.
Értekesen,
most idén ott billegnek, hogy vajon megúszszák-e a play-int, vagy nem. És ott például láthatóan nem elég erős ez a játékos fejlesztés dolog, mert inkább az, hogy akkor, akkor hozzuk ide a Bertanzt, a Dinwiddie-t, a PJ Washingtont, az akárkit, tehát hogy folyamatosan igazolni kell játékosokat, ugye az igazolás alatt természetesen ennek az NBA megfelelőjét értjük, de nem tudjuk belülről kitermelni. Szóval hogy ilyen szempontból, meg szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy lehet azt mondani, hogy könnyebb a helyzet, mert jobban látjuk, mert több túl van, mert jobban tudunk fejleszteni, de megint csak visszajutunk a régi alapigazsághoz, hogy nem a megfelelő embereid vannak ott, és ez értve a játékosokra épp úgy, mint az edzőkre és a vezetésre, akkor nem lesz a végén óriás örömünnep. De hogyha már ezt mondtuk, hogy hogyan változtak a játékosok, és akkor megint egy picit így visszaráncigálom magunkat az alapfelvetéshez, hogy azt szerintem az tök érdekes, hogy persze mondhatjuk ezt, hogy a szabályváltozások, meg a szemléletmód, meg bármi, de hogy ugye ugyanígy hát a szerencsefaktor, és itt mondjuk a sérüléseknél, az igenis az van, tehát hogyha tudunk mondani olyan játékosokat, és akkor most így első kettőre nekem mondjuk a Grant Hill jut az eszembe, vagy a Sean Livingston, akik iszonyú sérülések után, amik abszolút kérdésessé tették, hogy egyáltalán nekik van-e helyük még a ligában, tudnak-e játszani itt, vagy mi lesz. Egész egyszerűen az történt, hogy el kellett kezdeniük mást csinálni addig. Tehát a Grant Hill, akire tényleg mi nem emlékszünk ugye olyan kristálytisztán, mert az ott pont kb. Abban a vákumban volt az ő legjobb időszaka, amikor egy picit nehezebb is volt Magyarországon meccset nézni, pont még nem voltak elérhetők az internetes források, tehát az a csávó abszolút nyilván a Jordanhez hasonlítjuk, meg kihez hasonlítanánk, ugye? De hogy iszonyatos számokat produkált, és az látszott, hogy és viszi is a csapatát, tehát hogy még 50-32-t azért ő csinálta Detroit-tal, egy erősen megcsappant képességű Detroit-tal egyébként, tehát lehetett volna
belőle... Akkor átcsatolva, még... ugye ő volt a egyetemi messiás sokáig, tehát hogy akkor még...
Igen, de hogy ő
aztán... Mondtam az előbb, hogy ma már ez mennyire nem. Ő nála még akkoriban ez egy óriás idő volt, hogy hát ő lesz a legnagyobb isten, mert hát ő az egyetemen is a legnagyobb isten.
Igen, igen.
És aztán tényleg nagyon jó játékos lett, tehát hogy valóban...
És aztán utána a súlyos sérülései után áttolódott ez a dolog. Nyilván azért is, mert fizikailag nem tudott már bizonyos dolgokat hozni, de akkor az volt, hogy akkor okos volt, akkor jól védekezett,
megbízható volt. Tehát arra használta magát, amit még bírt.
Így van. És a Livingstonnal ugye azért ugyanez történt, aki a Golden State bajnok csapataiban ott volt, tehát hogy neki azért van három gyűrűje, pedig úgy tűnt, hogy ő lehet, hogy járni sem fog tudni, olyan súlyos sérülése volt, és amikor tinédzserként bekerült a ligába, akkor pedig az lett, hogy úristen, hát ilyen passzoló csávó, és akkor elhangzottak a Magic Johnson összehasonlítások, hogy hát ilyen passzokat utoljára a Magic-től láttunk, amihez azért nyilván az egy ilyen érdekes, hogy mondjuk a Penny Hardaway-től is láttunk azért olyan passzokat, amik csak a Pennynek mondjuk utána már nem állt össze a karrierje a súlyos sérülések után, a Livingstonnak pedig ezen a kiegészítő ember szinten igen. De ami szerintem még itt talán érdekes lehet ebben a dologban, hogy hogyan változnak a játékosok, mert ez a két játékos, ez kénytelen volt változni. Tehát azért az igazán nagy dolog, és szerintem amit mi itt keresgélni próbálunk.
Akkor valaki saját magától változik.
Amikor valaki saját magától változik, de még azelőtt azért azt megemlíteném, hogy tényleg a ligának egyrészt ugye most ez, hogy a három pontosok és a többi, azért egyrészt volt az, hogy a kevésbé megengedő szakaszban voltak az úgynevezett tweener játékosok, akik két pozícióra is alkalmasak voltak, és egyikre sem voltak ideálisak, hogy ilyen szépen fogalmazzuk meg. És
tehát alapvetően semminek se jó igazából.
De hát hogy aztán kiderült, hogy valójában...
Bele a lukakat.
Igen, de hát hogy be lehet tömködni a lyukakat, ez ugye pont az, hogy a házat azt akkor fogod tudni fölépíteni, hogyha nincs benne lyuk. És hogy kiderült, hogy ez egy fontos dolog, tehát nem csak az a fontos, hogy legyen a karácsonyfát tetején, vagy a ház tetején legyen egy
csodás csúcs,
azt valaminek tartania kellett, és ezek a játékosok ilyen szempontból például szerepet kaptak, de hogyha ugye emlegetted a centereket, akkor itt például a Saboniszt, ha megnézed, mármint a kicsit, akkor az első évében például nála is az volt, hogy ott pont Oklahomában azt gondolták, hogy ő majd lehet az a magas ember, aki mivel jó keze is van, lehet az a magas ember, aki majd kintről dobál, és akkor dobáltatták vele a három pontosokat, és akkor kiderült, hogy valójában ez azért nem egy akkora erőssége neki. Elcserélték Indianába, ott meg azt mondták, hogy hát lehet, hogy jól dobálja a három pontosokat, de mi lenne, hogyha inkább mindenkit lenyomna a palánk alatt. És egyébként ügyes, akkor azt ne azt használjuk, hogy hogy tud dobni, hanem akkor passzoljon egy kicsit. Mert végülis papa is tudott passzolni, lehet, hogy ő is tud. És ezt most persze egy kicsit így ilyen kivetítem, hogy mit gondoltak, de azért mégiscsak az történt, hogy és nyilván természetes fejlődésben is, mert ahogy öregebb lett, tapasztaltabb lett, jobban látta ő is a játékot, de hogyha megnéznéd az első éves Szaboniszt, meg az ötödik évest, meg a mostanit, akkor azért három különböző játékost látná valójában
a pályán. Oké, de akkor mit mondunk, hogy mára attól lett olyan, amilyen, mert különböző helyeken különböző feladatokat kapott, és kiderült, hogy valamibe akkoriban nem volt jó, de mondjuk most mondjuk azt, hogy ma már mindenben jó. Vagy ez egy olyan természetes, vagy egy olyan fantasztikus tehetség, vagy nem tudom, hogy bármi történt volna vele az első, nem tudom, 8 évben, amikor itt volt,
szerintem ez
akkor is ide jutott volna.
Szerintem ez nem igaz, bármilyen csodálatos tehetség is, és bármilyen,
jó, tehát akkor azt mondjuk,
bármilyen alulértékben
is. Kellett az, hogy kipróbálják.
De kellett az, hogy kipróbálják, és kellett az, hogy valaki adjon ehhez egy valamiféle víziót, és azt mondja neki, hogy fiam, neked azért kell ezt csinálnod, mert ebben fogsz tudni kiteljesedni. És akkor persze ez kellett még nyilván az is, hogy az év közben is, meg az off-seasonben is valószínűleg ő belerakja azt a munkát. Ugye jó, ez is egy nagyon fontos
volt. Ezek a játékosok, nehezen tudom elképzelni, még a Jokicsról is, aki elmondja, hogy ő nem tudom, júniustól októberig csak a lovaival van elfoglalva. Ez azért nyilvánvalóan kamu.
Ez tuti, hogy kamu, de azért, hogyha mondjuk azt mondod, hogy a Kobe és a Shaq, akkor ott azért ebben láttad az iszonyatos különbséget.
Én azt mondom, hogy a Shaq is nagyon sokat bele kellett rakni, vagy lehet, hogy a Shaq, aki 20 évben van egy ilyen, mert a Shaq az 2 méteresen született, tehát hogy okay.
Elég nehéz is volt úgy babakocsit venni.
Igen, de azért ezeknek a nagy része minden sportban elképesztően sokat dolgozik.
Igen, de azért ott egy jelentős különbség volt. Igazából én csak azt akartam mondani, hogy abban, hogy egy játékos változzon, ott mindenféle külső tényezőn kívül, meg a saját jó szándékán kívül, meg a szerencsén, meg tényleg mindenen kívül, azért az egy nagyon fontos dolog, hogyha nem rakja bele a munkát, akkor nem lesz meg. Akkor hiába jó az összes többi csillagállás. És akkor mégis az, hogy bizonyos játékosok hogyan tudnak a ligában maradni, és akkor szerintem azért lassan körbe fogunk érni, és ha már a centereket olyan sokat emlegettük, akkor én majd odafutnék ki, de a Brook Lopez, aki ugye szerintem a legnagyobb transformáción átment játékos, legalábbis a maiak közül, aki azért onnan indult, hogy ő egy abszolút egy ilyen finom játékos, aki egy képzett center, bent játszik a palánk alatt, tehát rögtön, amikor oda került a Netsbe, akkor ő az első idény az azt hiszem ilyen 13-14 pont, de utána már 19, és akkor utána 20 pontos idények, és a termetéhez képest egyébként akkor se volt elég verekedős, mert azért mondjuk ő soha nem szedett 10 lepattanót, tehát egyetlen olyan idénye sincs, talán még 9-es sincsen. De hogy ennek ellenére azért ő egy abszolút egy palánk alatti ember volt, olyannyira, hogy az első 8 szezonjában 31 darab 3 pontost kísérelt meg, és ebből 3-at sikerült bedobnia. Ráadásul mindig azt mondták, hogy ez a nulla védekezés, tehát hogy ő arra megy, hogy ő többet dobjon, mint a párja. Ehhez képest ugye, most amikor a Brook Lopezről beszélünk, akkor mi jut eszünk be azon kívül egy drabális állat, az, hogy kétszeres all defense selection, és az, hogy egyébként 3 pontosokat dobál kívülről nagyon lelkesen, és hát egyébként, csak... ha nem is a mezőny átlag fölött, de hogy centerhez képest, azért, szóval őt nem lehet úgy otthagyni.
Na jó, csak ez, ahogy most ezt így elmondtad, ez nagyon egyszerűen hangzik, de nem említetted azt az apró dolgot, hogy 8 évig dobott 31/3-at, majd a következő szezontól átlagban több mint 5-ször dobott rá meccsenként. Tehát nem úgy volt, hogy ő dobott meccsenként egyet, aztán kettőt, hanem 8 évig nem dobott semmit, majd egyszer csak, és nyilvánvalóan ez nem úgy történt, hogy ja, hogy ott a vonal mögül is lehet dobni.
De úgy biztos, hogy történt, hogy ugye közben változott a környezet, És az biztos, hát, hogy számított, hogy az edzők...
Hát, ez egy nulla helyet eldobsz utána meccsenként, 5-6-3 pontos, az egy ó, tehát hogy az, az
igen,
ez hogy egy, te mondod, ez egy olyan transformáció, ami valóban...
Ez egy nagyon nehezen megfogható, mert ott tényleg az volt, és akkor itt aztán tényleg azon el lehet mélázni, hogy vajon mi történt, mert biztos történt az, hogy azért gyakorolta valamennyire. Mert vajon felfedezte volna Einstein a relativitás elméletet? Pont, pont, pont. Biztos az is történt, hogy mondták neki.
Na jó, de ez kicsit neki. Más, ez tényleg olyan, mintha azt mondanánk, hogy egyszer sétált a pályán, és egyszer nézte, hogy mi ez? Ez a három pontos vonal?
Nem, hanem ott ő már valószínűleg egy ideig erre készülgetett, és közben aztán volt egy pont, amikor a csapat is azt mondta, hogy ezt kéne, ha te itt még akarsz játszani. És azért azt se felejtsük el, hogy a Brook Lopez, aki egy ilyen 20 milliós sávban keresett, lement a rookie kontraktje, utána fölment, hosszabbított rá mondjuk 15 ér, abban a nagyságrendben, és aztán volt egy 20 milliós kontraktje, aminek a vége, az ugye az utolsó Lakers-es év, ott még 22-t keresett, vagy hát az utolsó, az egy darab Lakers-es év, bocsánat, tehát az első és utolsó Lakers-es évében 22 milliót keresett, majd utána senki nem hitte el, hogy benne még van valami, 3 millió érkett, tehát 19 milliót esett az egyik évről a másikra a szerződése, mert azt mondták, hogy az ilyen csávók, mint te, ez a magas, bent vakarózik a palánk alatt, arra nincs szükség, ezek kikopnak a ligából. És úgy mondták, hogy egyébként tényleg ez történt. Tehát vele gyakorlatilag kortársai...
Még akkor már benne volt a három pontos dobó korszakában.
Igen, de még csak...
Csak nagyon rosszul. Csak akkor...
Még azt nem hitték el, hogy ez egy valós dolog. Igen. Valahogy, és azt mondták, hogy akkor te ugyanolyan vagy, mint, és tényleg ezek kortársai voltak, a Greg Monroe, a Roy Hibbert, és két másféle dolog, tehát a Hibbert ugye az Indiana csapatában a 2010-es évek elejének erős, a Clevelandet, meg a Miami-t szorongató Indianájában volt benne, a csávó, akiről a vertikalitás elhíresült, tehát hogy ő egy ilyen védekező típusú játékos volt, a Greg Monroe, aki a Detroitban kezdett, és aki meg a pont ez a képzett, ő még szedett is lepattanót, tehát mind a kettő csávóra igaz, hogy egyébként a statisztikái azok legalábbis kompatibilisek voltak mondjuk a Brook Lopez statisztikáival, és mind a ketten úgy eltűntek a ligából, mint a franc, és játszottak azért, tehát neki csináljuk el le őket teljesen, a Monroe 646, a Hibbert 662 meccset játszott a ligában, ami azért azt jelenti, hogy ez mondjuk 8 teljes idénynek megfelelő, és elég szép, csak a Brook Lopez 1013-nál tart, és közben van még egy, akit én így behoznék, a Drummond, aki volt All-Star, és úgy tűnt, hogy majd ő egy ilyen vagy olyan játékos.
És bocs, még azt akarom neked mondani, hogy csak mennyire vicces, hogy amíg nem dobott hármast, addig általában ilyen 20 pontos átlagai voltak, ez még egy idényben igaz, amikor már kezdett hármasokat dobni a legelsőben. Viszont drasztikusan leesett 12-13, egyszer volt 15, többi az mind 12-13. Elkezdett jóval kevesebb lepattanót szedni, mint a 216 centis behemót, elkezdett fele annyi, vagy...
Bár korábban sem volt egy isten ebben.
Nem, de az elején azért ilyen...
Igen, 7-8-akat szedte, és most meg 5-5
szedte. Volt egy 6-os szezonja, de aztán többnyire ilyen 4 egész, vagy 5 egésszel kezdődő. Nem szerez több labdát, nem blokkol, picit többet blokkol, ami ugye megint tök érdekes, hogy ha ennyivel kevesebb lepattanod szed, akkor miért blokkol többet?
Hát azért ott van összefüggés. Mert ugye, amikor blokkolsz, akkor nem te fogod leszedni a lepattanót. Tehát itt azért szerintem a szerepben is
na jó, csak az is kérdés, hogy hol blokkolsz?
Ő a gyűrű alatt.
Hát jó, de értem. De ha már ott vagy a gyűrű alatt, amúgyis akkor arra gondolt, hogy legalább a kezedbe esik ugyanannyi lepattanó, mint korábban.
Igen, de azért szerintem ebben sokszor van szerep is. Tehát, hogy ott leszedi más, tehát a Janis leszedi azokat. Tehát neki azért jó, biztos, igen, hogy most nagyon sokszor kizárni
kell. Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg mindez, amit itt látunk, ez azért van, mert hogy Milwaukee-ba játszik már régóta. Tehát lehet, hogyha nem ott játszana, akkor ugyanúgy 20 pontos játékos lenne.
Igen, de azért most már 36 éves talán.
Jó, értem, tehát, de mondjuk ez 5 éve is.
Hogy már nem ugyanaz.
Tehát, ahogy Milwaukee-ba került, igen, beállt egy szintre, ami jóval alacsonyabb volt, mint egy korábbi, de mindenki arról beszél, hogy fantasztikus, hogy újra feltalálta magát, és ő a egy példája annak, hogy nagyon sok év után, mert ugye akkor már 10 éve volt a ligában, Pedig mindenre sokkal rosszabb lett, persze a védekezését azt ugye nem sokan nehezebb számokba önteni, de hogy tök érdekes, amíg régen mindenki a statisztikákkal volt, és a 30-20-10-10-6-8...
Hát mindenki 8, az elsődleges statisztikákkal volt, kereste. Most meg a másodlagos.
Ma már azért verégetik valakinek a vállát, hogy nem
de
tudom.
De akkor minden esetben te azt mondod, hogy ez az önfeltalálás, ez lehet, hogy azért részben a csapat általi.
Hát nem, mert azért az önfeltalálást, mi most arról beszélgetünk, és alapvetően úgy került ide, hogy elkezdett nullából 5-6-3 pontos dobni meccsenként. Tehát azért ezt vegyük fő szempontnak. Az, hogy ez most önfeltalálás, vagy szólt neki valaki, azt nem tudjuk. Ráadásul erről nincs is konkrétum, hogy ő mitől kezdett el ennyi 3 pontos dobni. Az, hogy a számai hogy alakultak, az nyilvánvalóan a csapat. Melyik csapat, illetve hogy a csapat mit vár tőle.
Mint ahogy egyébként, és akkor ezt csak a végére akartam tartogatni, hogy azért ne azt mondjuk, hogy a Brook Lopez volt az egyetlen az NBA történetében, és persze tényleg sokan vannak, akik valamelyest változtak, akár egyébként ezt bármennyire nem szívesen mondjuk ide a Westbrooknál, meg a Hardennél is látszik, hogy a csapat igényei hogyan szabják egy picit azt, hogy ők mit csinálnak, vagy ők magukat hova helyezik, de aki szerintem ennek a dolognak egy hát nagyon komoly példája volt, az Ron Harper, ugye, hogyha emlékszünk rá, akkor ő egy a Chicago Bulls második triplájának, meg utána ugye a Lakers első két bajnoki gyűrűjének is, mármint, hogy a 2000-es évekről beszélünk, tehát a Phil Jackson féle érában ott fontos szereplője volt, és a Ron Harperre, aki csak ekkor ismerte meg, és azért a mondjuk azt, hogy a közvélemény 98%-a ekkor ismerte meg, különösen a nem amerikai közvéleményről beszélünk.
Soha nem vették komolyan igazából.
Soha nem vették komolyan, mert egy ilyen 7 és 10 pont közötti átlaggal nagyjából, tehát számokban semmi olyan nagyon nagy extrát nem mutatott, és ettől még mondhatnánk csak azt, hogy egy sima kiegészítő játékos volt, de hogyha valaki arra kíváncsi, hogy kitranszformálta át magát nagyon, akkor az kicsit vizsgálja meg az ő karrierjét, hiszen ő amikor a Cleveland-del bekerült az NBA-be, akkor ő egy 20 pontos dobó volt, egy iszonyú látványos játékos. Az új Jordan akkor még nem hangzott el, hiszen még akkor a régi is új volt egy kicsit, de hogy valójában ő egy olyan típusú játékosból, és ott a típuson van a hangsúly, nem a szinten, de egy olyan típusú játékosból, mint a Jordan, lett egy
menjünk tovább, egészen másféle típusú játékos. 20-22 pontos játékos.
Igen.
Majd elkerült Chicagóba, ahol lett belőle egy 7 pontos játékos.
Illetve hát igen, ez a 9. szezonja, de egy 20 pont körüli játékosból valóban 7 pontot dobott, de a végén mégis nevetve állt föl szerintem az asztaltól.
Hát és utána nyert 5 bajnokságot.
Mert azt mondta, hogy 5 gyűrű van a
kezemben. Tehát, hogy értem, szóval... csak hogy tehát meg tényleg, hogy 20-22-ből lett 7. Tehát megint nem az, hogy 18, 15, 13.
Ezért is mondom, hogy ő ugyanaz a példa, mint a Brook Lopez, akinek már valószínűleg...
Bocs, és ugyanaz a példa, mert nem fog kevesebb lepattanjon egy sokkal, kevesebb asszisztja lehet sokkal. Tehát nem az lett, hogy jó, dobjál heted, de adsz 25 gólpaszt egy meccsen, hanem eddig adtál 5-öt, most adsz 2-t.
Tehát ő nem a Harden féle áttransformálás, ugye a máshol...
És mégis azt mondta a Phil Jackson is, hogy ő lesz a fő, egyik fő pillére annak a csapatnak, amit igazából, most lehet azt mondani, hogy persze mély pot volt, vagy nem tudom, de ugye ez nem igaz, tehát hogy a Jackson bárkit kiszemelhetett volna, neki jó volt a Harper.
És aztán annyira jó volt, hogy tovább is vitte magával.
És ugye se felejtsük el, hogy a Breakfast Club, ugye a híres Breakfast Club, ugye a Pippen Jordan Harper volt, tehát hogy az, hogy ők két szezon közben, amikor nagyon akartak nyerni, akkor ugye egész nyáron reggel 3-an edzettek külön. Az se véletlen, hogy a Jordan meg a Pippen mellett a Harper volt a harmadik. Tehát valószínűleg mindenki látta benne azt, amit a külső szemlélő nem.
Úgyhogy most mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy keresse a következő transformálódó játékost, vagy akinek kell. Mi szerintem erről nagyjából elmondtuk, amit gondoltunk. Reméljük valamennyire követni is lehetett. És a jövő héten újra megpróbáljuk mindezt.
Nagy örömmel fogunk beszélni valamiről.
Az End One Podcast kellemes húsvéti ünnepeket és tojás alakú labdákat. Ja nem, az valami
nagyon más. Nagyon jó nyulat és
na jó, szóval kívánunk valamit. Szervusztok!
Sziasztok!